Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet is a 208-as számú dicséretünk, mindhárom versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten üzenetét Máté evangéliumából, a 19. fejezet 13. versétől a 15. versig bezárólag.
Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban megdorgálták őket. Jézus pedig így szólt: engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. És kezét rájuk tette, majd eltávozott onnan. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozzunk. Hálás szívvel állunk előtted, Urunk, mennyei atyánk, kicsik, nagyobbak és idősebbek, köszönjük, hogy magasztalhatunk téged ezen a tanévnyitó Isten tiszteleten is, így együtt mindannyian. Köszönjük a te kegyelmedet, hogy te szeretsz bennünket, köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk az Úr Jézus által, mert te mindannyiunkat szeretsz. Köszönjük, hogy már kisgyermekkortól is lehet hozzád jönni, mert te senkit nem utasítasz el. Urunk, hálát adunk azoknak a nevében, akik már kisgyermekkortól ismerhetnek, kisgyermekkortól te hozzád tartozhatnak, de köszönjük azt is, hogy felnőtten, idősen is lehet hozzád jönni. Köszönjük, hogy te így szeretsz bennünket, és azt akarod, hogy mindnyájan a te néped közé tartozzunk. Urunk, megvalljuk, hogy annak ellenére, hogy előttünk a lehetőség, választhatunk téged, akármelyik életszakaszban. Mi olyan sokszor rosszul döntünk, olyan sokszor, ami bűneink távol tartanak minket tőled. Arra kérünk, hogy taníts bennünket, hogy gyermeki hittel, gyermeki alázattal és ragaszkodással forduljunk hozzád. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy befogadsz minket. Köszönjük, hogy tanítani akarsz ezen alkalommal is. Kérünk, világosítsd meg a mi elménket, tisztítsd meg a mi szívünket, hogy befogadhassuk a te tanításodat. Amen.
Bűnbocsánat örömhírét Lukács evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 20. verséből. Ő pedig, látva hitüket, így szólt: ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 825. dicséretünk első versét énekeljük. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Máté evangéliumának 19. fejezetéből olvasom, azon belül is a 14. verset. De Jézus ezt mondta: engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Amen. Foglaljunk helyet. Előjáróban 2+1 gondolatot szeretnék elmondani. Az első az ige hirdetések témájáról szól. A következő közel 3 hónapban az ige hirdetések 1-2 kivételtől eltekintve a befogadásról fognak szólni. Hogyan fogadta be Jézus, hogyan fogadta be a gyülekezet, ezt vagy azt az embert, ezt vagy azt a csoportot. Miért ezt a tematikát választottuk? Az utóbbi időben Isten nagyon a szívünkre helyezte a missziót. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az evangélium eljusson a közelünkben élőkhöz. És arra jutottunk, hogy sok mindent tehetünk, de az első és legfontosabb, hogy kialakuljon és megerősödjön bennünk a befogadó lelkület. Ha ugyanis bejön közénk valaki, és azt tapasztalja, hogy keresztül nézünk rajta, vagy egyenesen kinézzük őt innen, akkor hiába a legtisztább és legvilágosabb igehirdetés el fog menni. Ha viszont azt tapasztalja, hogy befogadjuk, azaz nem ítélgetjük, hanem érdeklődünk iránta, kifejezzük a szeretetünket és támogatjuk, akkor itt fog maradni. És ha itt marad, akkor nem csak minket, hanem előbb-utóbb az Urat is meg fogja ismerni. Arra kérek mindenkit, hogy a következő hónapokban forgassa magában az Isten tiszteleteken elhangzó igéket, és álljunk minden nap az Úr elé, és könyörögjünk, hogy alakítsa ki bennünk, és erősítse meg bennünk a befogadó lelkületet. A misszió belünk kezdődik. Isten először bennünket akar megváltoztatni. A második gondolat egy köszöntés, illetve a mai alkalomnak a közvetlen felvezetése. Szeretettel köszöntünk mindenkit az új tanévben. Köszöntjük a gyerekeket, a tanárokat, a mögöttük álló családokat, a gyermekek közt aktívan szolgáló és a megtérésükért kitartóan imádkozó testvéreket. A mai igehirdetés tehát a befogadásról szól, közelebbről a gyermekek befogadásáról. És akkor a plusz egyedik gondolat, amit beharangoztam, az csak egy zárójeles, rövid gondolat. Az elmúlt két vasárnapon egy kicsit hosszú voltam, ezt gondolom többen észrevették. Elnézést kérek. Úgy gondolom, hogy az Isten igéjét ki kellett fejteni, lehet, hogy egy kicsit tömörebben is lehetett volna. Ez a mai alkalom biztos, hogy rövidebb lesz, és igyekszem, hogy ezen túl is egy kicsit összeszedettebb legyen, tehát az időkeretbe jobban beleférjünk. Tehát a gyermekek befogadása. Először tegyük fel magunknak a kérdést, hogyan jutnak el a gyerekek Jézushoz. És ezzel kapcsolatban most kétféle alternatívát fogok bemutatni. Az első alternatíva a naív alternatíva. Úgymond a vágyaink, ahogy szeretnénk látni ezt az utat. És mivel ez egy naív alternatíva, kicsit meseszerű, hadd kezdjem rögtön ilyen meseszerű bevezetéssel. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hívő fiú és egy hívő lány, akik megszerették egymást és összeházasodtak. Néhány évvel később Isten megajándékozta őket egy gyermekkel. A szülők nagyon boldogok voltak, szinte azonnal elhozták a gyermeküket a templomba, hogy megkereszteltessék. Amikor kicsit idősebb lett, rögtön leültek mellé, olvastak neki egy szép gyermekbibliából, együtt imádkoztak vele. Amikor iskolás lett, elküldték a hittanórára. Amikor eljött a konfirmáció ideje, akkor beiratták a konfirmációi előkészítőre. Onnantól kezdve pedig gyermekük önmagától járt az ifibe, az Isten tiszteletekre, és mint hívő ember folytatta az életét. Hát valahogy így szeretnénk elképzelni gyermekeink útját Jézushoz. Az út egyenes és jól járható. A hit hamar megszületik és megerősödik. Nagyon jó, hogy vannak családok, ahol ez nagyjából tényleg így is történik. Olyan jó, amikor valaki el tudja mondani már felnőttként, hogy én tényleg beleszülettem, és valahogy olyan egyszerűen jött a hit az életemben. Mindig is éreztem Jézus jelenlétét, és vele akartam járni. De hadd mondjam el, hogy ezek a kivételek. Nagyon kevés gyermeknek ilyen egyszerű az útja Jézushoz. És akkor most nézzük meg a másik alternatívát, a valóságot. A valóság rendszerint sokkal bonyolultabb ennél. Ez az út, a gyermekektől a Jézusig terjedő út tele van akadályokkal. Itt az igében olvastunk egy ilyen akadályról, a 13. vers így szól, ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Hát itt az akadály, a tanítványok voltak az akadály. Miért szóltak rá a gyerekekre? Nem nehéz kitalálni. Hát egyrészt zavarta őket a gyerekzsivaj. Hányszor jönnek úgy keresztelős szülők, hogy mit csináljunk majd a keresztelő után? Hát itt van a gyerek velünk a templomban, nem tud csöndben maradni. Sokszor őket is zavarja, meg a gyülekezet részéről is sokszor benne van a pakliban, hogy hát nem tudok figyelni az ige hirdetésre, jobb lenne, ha kimennének. Tehát a tanítványokat is egészen biztosan zavarta a gyerekzsivaj. Másrészt minden bizonnyal úgy gondolták, ahogyan a kortársaik is gondolkodtak erről, hogy a felnőttek azok értékesebbek és fontosabbak, mint a gyerekek. A gyerekek csak menjenek játszani. És ha majd felnőnek ők is, na majd akkor jöjjenek vissza Jézushoz. Hát kedves gyerekek, képzeljétek el a helyzetet, amikor meglátjátok édesapátokat vagy édesanyjátokat, és szaladtok hozzájuk, hogy megöleljétek. És egyszer valaki így odaáll elétek, megfogja a fejeteket, hogy nem, nem mehettek oda. Milyen érzés lenne ez? Hát nagyjából így érezhették magukat azok a gyerekek is, akik Jézushoz akartak oda menni. Jézusból áradt a szeretet. Oda akarok menni hozzá. És egyszer csak odaáll 12 marcona ember, a tanítványok, és azt mondják, hogy nektek itt semmi helyetek nincsen. Hát a tanítványok jelentették régen az akadályt. Hát milyen akadályokkal kell ma szembesülnünk? Mondani fogok 4 példát, 4 kategóriát. Nem mindenkinek az életében vannak jelen ezek a kategóriák, de próbáljuk felismerni, hogy a mi életünkre nézve mi az igaz. Sajnos előfordul, hogy egy gyermek életében a szülő az akadály. A szülő akadályozza a Jézushoz vezető utat. És erre én magam élő példa vagyok, mert édesanyám nem akarta, hogy templomba járjak. Nem akarta, hogy megismerjem az Urat. Nem akarta, hogy kövessem őt. Minden egyes beszélgetésünkben, és most szó szerint értem, hogy minden egyes beszélgetésünkben, 2 perc alatt már ott volt, hogy engem próbáljon lebeszélni a hitről. Ez nagyon fájt nekem már kicsi gyerekként is. Aztán van olyan, hogy valakinek az életében az osztálytársak jelentik az akadályt. Az elmúlt években sok ilyen tapasztalatom volt, bejött egy gyerek a hittanórára, nagyon jól éreztük magunkat. Mindig lelkesen jött, már a szünet elején ott volt. Falta a bibliai történeteket, kedves volt, látszott, hogy valamit elindított Isten az életében. És a következő évben nem jött. És amikor beszélgettünk, hogy mégis mi történt, akkor az derült ki, hogy cikizték az osztálytársai. De mi az, hogy te hittanórára jársz? Ez olyan, na, te ennyire gyerekes vagy, ennyire hiszékeny vagy. És akkor ő, habár a szívében vágyakozott jönni, mégis úgy érezte, hogy ennek a tömegnyomásnak ő nem tud ellenállni. A harmadik, manapság nagyon gyakori akadály a Jézushoz vezető úton, a kütyük. Amikor én elkezdtem iskolába járni, nagyon régen volt, akkor még nem voltak kütyük. Számítógépek is alig-alig, mobiltelefonról, okostelefonról még nem is álmodtunk. Ha volt egy kis szabadidőnk, akkor találkoztunk egymással. Nagyon durva, de mi élőben találkoztunk még. Lementünk a játszótérre, a focipályára, bicikliztünk, meglátogattuk egymást, és közben beszélgettünk. És olykor még hitbeli kérdésekről is beszélgettünk. Hát ma sok gyereknek a legjobb barátja a kütyű. Ezt nézzük, ezt nyomogatjuk, ezt simogatjuk, mintha a barátnőnk, mintha a feleségünk lenne. Hát vajon a kütyük segítik a Jézushoz vezető utunkat? Mindenki válaszoljon magában erre a kérdésre. És egy negyedik akadályt hadd említsek meg, a sporttevékenységek. És most nem általában beszélek a sport ellen, hanem a profi sport, a versenysport, és az ellen, ami teljesen elrabolja az ember életét. Megint csak a saját hittanosaim példáját tudnám mondani, szinte minden évben volt egy-egy versenysportoló a csoportjaimban. Fantasztikusan ügyesek voltak. Egyik edzésről a másikra jártak, egyik érmet a másik után hozták el, és a hittanórán is szívesen ott voltak. Aztán eltelt egy kis idő, és nemhogy a hittanóráról koptak ki, de szinte az iskolából is. Elmentek magántanulónak, bent voltak 2-3 órát délelőtt, aztán eltűntek. Mert nekik a sport az első, még többet kell edzeni a sikerért. Vajon megérte? Ha visszagondolnak majd életük ezen szakaszára, akkor azt mondhatják, megérte? Összegezzük, amit eddig látunk. Mindig vannak akadályok a Jézushoz vezető úton. Régen csak a tanítványok jelentették ezt az akadályt, legalábbis csak róluk olvasunk az igében. Manapság viszont az egész világ, mintha úgy lenne berendezve, hogy a gyermekek nehezített pályára kerüljenek. Hogy ne találjanak oda Jézushoz. És habár ez a helyzet, amivel napról napra szembesülünk, van egy jó hírem, és ez a jó hír az, hogy Jézus képes, és le is akarja győzni ezeket az akadályokat. Hogyan győzte le régen? A 14. versben ezt olvassuk, de Jézus ezt mondta, engedjétek-e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Jézusról gyakran olvassuk az evangéliumokban, hogy szembeszállt az ellenfeleivel. Hogy amikor megtámadták őt szavakkal, akkor nagyon bátran válaszolt nekik. De itt azt látjuk, hogy Jézus nem az ellenfeleivel száll szembe, hanem a hozzá legközelebb álló tanítványaival, akik nagyon kedvesek számára. És miért száll szembe velük? Azért, mert a gyerekek fontosak, neki nagyon fontosak. Fogja a tanítványait, és egész egyszerűen félre tolja őket az útból, és azt mondja, hogy nyissátok meg az utat, hadd jöjjenek hozzám ezek a gyerekek. Jézus ma is képes legyőzni az akadályokat. Le tudja győzni azokat a szülőket, akik odaállnak Jézus és a gyermekek közé. Ugye a saját példámat mondtam ezzel kapcsolatban, akkor ezt most be is fejezem. Habár édesanyám el akart tántorítani engem, Isten nagyon világossá tette számomra, hogy más dolgokban engedelmeskednem kell ugyan édesanyámnak, ez nagyon fontos, 3 felkiáltójel, de amikor az Isten hív engem, akkor nekem mennem kell. Ez nem kérdés. Mert Jézus fölötte áll még a szüleimnek is. Amikor erről van szó, akkor az iskolában úgy szoktam ezt a gyerekeknek szemléltetni, hogy képzeljék el a katonaságot. Oda megy a közlegény, aki úgymond a láncnak az alján van, senkinek nem parancsol, hát mindenki neki parancsol, és ad neki egy utasítást az őrmester. Menj ide, tedd ezt. Aztán jön a tábornok, és ő is ad egy utasítást. Kinek kell engedelmeskedni? Természetesen a tábornoknak, mert ő van legfelül. És ugyanígy van a szülő és Isten viszonylatában is, hogy nekünk engedelmeskednünk kell a szüleinknek, de ha valamiben a tábornok, az Isten mást mond, már pedig ő azt mondja, hogy menjünk hozzá, és higgyünk benne, és keressük őt napról napra, akkor ebben az egy dologban mindenképpen az Istenre kell hallgatnunk, és ő ezt képes kiformálni bennünk. Hogyan győzi le Isten az akadályt jelentő osztálytársakat? Itt is egy példát hadd mondjak el, egy barátomnak a példáját. 10 évesként ez a barátom egy bulizós társaságba keveredett, nem is csak belekeveredett, szíve lelke volt ennek a bulizós társaságnak, rengeteget ittak. És ez a társaság nem kifejezetten támogatta őt abban, hogy Jézusra találjon. Hát ez valahogy úgy képzelhető. Ennek ellenére ő valahol meghallotta az evangéliumot, és megtért. És nagyon érdekes volt a folytatás. A barátai még nem értesültek a változásról, ami benne végbe ment. És amikor eljött ennek a barátomnak a születésnapja, akkor adtak neki ajándékba egy jó nagy üveg, jó minőségű, rendkívül drága viszkit. Hát gondolták, hogy hát ennél szebbet nem is adhatnának neki, és a régi életében biztos, hogy ez így is lett volna. De ő úgy volt vele, hogy hát most mit kezdjek, én új életet kezdtem, nem akarok részegeskedni. És egy adott pillanatban, amikor éppen senki nem látta, akkor fogta ezt az üveget, és kiöntötte az osztályban egy cserépvirágra az egészet. És állítólag a következő órán talán még azt is mondta, hogy irodalom óra volt, lehetett látni, hogy egyik pillanatról a másikra a virág összes levele lezuhan. Nem tudom, kiderült-e az igazság később, a lényeg az, hogy akármilyen társaságban van benne az ember, és tudjuk, hogy főleg tizenéves korban mekkora ereje van a közösségnek, az osztályközösségnek, mekkora hatása van a gyerekekre, Isten képes felülírni ezt a hatást. Ha ő hív bennünket, akkor ez a hívás erősebb, mint az osztálytársak hatása. Nézzük a kütyüket. Isten a kütyüket is le tudja győzni. Hát ha ketté tudta választani a vörös tengert, akkor egy kütyű sem lehet akadály. Régóta figyelem itt a gyülekezetben, hogy amikor a gyerekek bekerülnek hozzánk, úgymond a gyerekisten tiszteletekre, a felsős alkalmakra, a kékre, akkor eleinte, ha nem figyelünk oda, akkor rögtön előveszik a kütyűjüket, és beletemetkeznek. Néha még kérdezik is a wifi kódot. Persze nem árulom el nekik, de kérdezik, és ez egy jelenség. És ahogy halad előre az idő, ahogy konfirmálnak, ahogy bekerülnek az ifibe, az látszik, hogy Jézus kezd fontosabbá válni számukra. Leteszik a telefont. Persze nem vagyok naív, tehát tudom, hogy ez sokszor nem úgy történik, hogy soha többé fel sem veszem. Hát mi felnőttek is használjuk a telefonunkat. Sokszor, amikor unalmas percek vannak, automatikusan oda nyúlunk. De hogy alapvetően, amikor itt vannak, amikor Jézus a téma, akkor érzik, hogy ez sokkal fontosabb. És ez jelzi, hogy Isten erősebb a kütyüknél. És végül a sporttevékenységekről is hadd mondjak pár szót, egy másik ismerősömnek a példáját. Egy nagyon tehetséges focistáról van szó, aki már fiatalon bekerült hivatásosként egy csapatba. Elindult a karrierje. Aztán egyszer csak egy olyan sérülést szenvedett, ami teljes mértékben megakadályozta a további sorsát. Tehát nem csak megrándult a lába, hogy majd két hét múlva folytatom, hanem abba kellett hagynia. Tragédia? Hát akkor úgy érezte. Ketté tört a karrierem. De pont ennek a sérülésnek a hatására kezdte elő Jézust keresni. Uram, miért engedted ezt meg? Mi a célod az életemben? Mi lesz velem? És végül megtért ő is Jézushoz. Tehát sok akadály van a gyermekek előtt, de az az evangélium, hogy Isten ereje mindennél nagyobb. És Isten szeretete is mindennél nagyobb, és ő elveszi ezeket az akadályokat az útból, hogy a gyermekek oda találhassanak Jézushoz. Mi történik azzal a gyermekkel, aki odaér Jézushoz? Hát itt az igében azt olvassuk, hogy Jézus rájuk tette a kezét. Mit jelent ez? Szoktam néha otthon viccelődni ezzel, főleg amikor kisebbek voltak a gyerekek, és valami rossz fát tettek a tűzre, hogy én majd kézrátétellel gyógyítalak téged. Jó, ráteszem a kezemet a fenekedre, és akkor majd meggyógyítalak. Hát itt nem erről van szó. Jézus nem elfenekelte a gyerekeket, nem megfenyítette őket, hanem megáldotta őket. Mert aki Jézussal találkozik, akármilyen kicsi legyen, Jézus áldásában részesül. Hát mit jelent ez az áldás? Mit változtat meg az ember életében? Hát először hadd mondjam el a lelki áldásokat, amikre minden körülmények között feltétlenül számíthatunk, mert ezeket megígérte nekünk Jézus. Három dolog. Az egyik a bűnbocsánat. Óriási. Hát hány gyereket lehet látni sumákolni? Elkövetett valamit, és takargatja meg, magyarázgatja. Nem tudom, gyerekek, láttátok-e a Vukkot? Biztos látta mindenki. Ott a legelején, amikor azt mondja Karak kislyuknak, hogy te most itt maradj csöndben, feküdj le és aludj, nappal a rókák nem csinálnak semmit. Aztán elmegy Vuk, és beleesik a szakadékba, meg mit tudom én, mi történik vele, és megy visszafelé, és a visszafelé vezető úton beszélget magában, mintha Karakkal beszélgetne, és magyarázza a bizonyítványát. Hát mert az a pillangó nem hagyott engem békén, nem hagyott aludni, hát azért indultam el. Sok gyerek ugye nem tud mit kezdeni a bűneivel, de attól még ott vannak, nyomasztja őket. Jézus bűnbocsánatot ad nekünk. És ez megnyilvánul abban, hogy nem kell takargatnom. Elmondhatom nyugodtan, mert Jézus elveszi rólam a bűnnek a terhét. Óriási dolog, amikor egy gyerek kinyílik. És akkor ő már nem takargatja. Szülei elől sem, meg más elől sem, tud bocsánatot kérni őszintén, és tudja felszabadultan folytatni az életét. A másik lelki áldás a megújult élet. Engem szeret az Úr. Ez az élet értelme, engem szeret az Úr, és ezért van értelme ennek a földi életnek. Hát hány gyereknél lehet azt látni, hogy ki szeret engem? Az osztályban szeretnek? Akkor miért beszélnek velem így? Otthon szeretnek? Akkor miért nem foglalkoznak velem? És mi az a sok-sok nehézség, amin keresztül kell mennem? Hát ennyire nem vagyok fontos senkinek. És aki gyermekként megújul, az tudja, hogy van valaki, aki töretlenül, és mindenki másnál jobban szereti őt. Az ilyen gyereknek nem kell önértékelési problémákkal küzdenie. Nem kell kiszolgálnia az osztálytársak mindenféle bugyuta és káros elvárásait. Minek? Szeretve vagyok. Nem kell kiszolgálnom ezeket. És a harmadik áldás az örök élet, a mennyei boldogság. Hát ez nem most következik be, ez még arrébb van, de ez is egy hatalmas nagy áldás, amit Isten elkészített számunkra. Ezek azok a lelki áldások, amelyek minden körülmények között a mieink. De vannak fizikai áldások is, ezek nem mindig következnek be, ezek úgymond lehetőségek, de nagyon sokat megtapasztalunk ezekből is, már kicsi gyermekként is. Például, ha valaki Jézussal találkozik, annak sokszor jobban megy a tanulás. Na miért mondom ezt? Okosabbak a hívő gyerekek? Nem. Rögtön szeretném tisztelni, nem okosabbak a hívő gyerekek, mint a nem hívő gyerekek. De amikor valaki tudja, hogy van értelme az életnek, hogy Isten nem véletlenül helyezett engem az iskolába, tudom, hogy ő fel akar készíteni valamire, magyarul van értelme még az iskolának, a tanulásnak is, akkor többet tanul. Lehet, hogy a képességei nem jobbak az osztálytársak képességeinél, de jobban oda teszi magát. Aki Jézushoz tér, annak sokszor még a spórolás is jobban megy. Miért? Mert ha valaki nem Jézusi, az rögtön ez kell nekem, az kell nekem, mert attól boldog leszek. Vagy a pénz az Istenem, hogy majd egyszer valamire nagyon el tudjam költeni. De aki mondjuk hívőként áll ehhez a kérdéshez már gyerekként, és azt tudja mondani, hogy hát félreteszem, mert nekem nem a pénz az Istenem. Meg nekem van, aki betöltse a boldogság igényemet, nem kell nekem szórnom a pénzt. Vagy később jobban megy a munka. Van, aki számára a munka egy szükséges rossz. El kell menni, pénzt kell keresni, pont. De hogyha egy hívő fiatal eleve úgy áll a dologhoz, hogy nekem az Isten egy hivatást ad, valamiben részt vehetek, ahol előre mozdíthatom a dolgokat, ahol Isten dicsőíthetem, akkor másként fogom végezni a munkámat, más lelkiismerettel, és más eredménye lesz. Jézus tehát befogadta a gyerekeket, nem csak azon a napon, és nem csak azon az adott fizikai helyen, hanem örökre és a szívébe. És arra akar minket is megtanítani, hogy mi is fogadjuk be a gyerekeket. Amen. Isten igéjére válaszul a 725-ös számú énekünket énekeljük. imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, mindig bámuljuk felfoghatatlan módon azt a te szeretetedet, amelyet megmutattál itt a földön. Köszönjük, hogy te tudtad szeretni még az ellenségeidet is, akiktől mindenki elfordult volna, elmenekült volna, vagy még ártott is volna neki. Te még őket is szeretted, és köszönjük, Urunk, hogy ugyanezzel a szeretettel fordultál mindenki máshoz, a sokak által lenézett gyerekekhez is. Köszönjük, hogy te ugyanazt az Isten képét hordozó teremtményt láttad bennük, mint a felnőttekben. Ugyanúgy megbecsülted őket, mint azokat, akik már kijárták az iskoláikat, akiknek fontos munkájuk van, akik nagy hatással voltak a társadalomra. Köszönjük neked, Urunk, ezt a nagy szeretetet. Köszönjük, hogy még a tanítványaiddal is képes voltál szembeszállni, csak azért, hogy megállhassd a legkisebbeket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is ugyanezzel a szeretettel fordulsz a legkisebbekhez. Te látod, Urunk, minden gyermeknek az életét, aki ide jár a gyülekezetünkbe, vagy azokba az iskolákba, ahol tanítunk. Te látod az élethelyzetüket, a problémáikat. És köszönjük, Urunk, hogy neked már kész terved van arra nézve, hogyan szólítod meg őket. Nagyon kérünk, hogy ez a te terved menjen teljesedésbe, hogy minél többen és minél hamarabb megismerhessenek téged, és részesülhessenek a te áldásodban. Köszönjük azokat, akik már ezt átélték, és kérünk azokért, akik még ez előtt állnak. Nagyon kérünk, hogy áld meg gyülekezetünk gyermekmunkásainak, hitoktatóinak a szolgálatát. Nagyon kérünk, hogy ebben az évben is a te lelked vezessen bennünket, adjon bölcsességet és erőt minden alkalommal, amikor gyermekekkel, gyermekekért szolgálunk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy légy azokkal a családokkal is, akik gyermekeket nevelnek, és ez az őszi tanévkezdés nagy megterhelést jelent, akár anyagilag, akár más szempontból. Kérünk, Urunk, hogy te adj erőt a szülőknek. És eléd hozzuk, Urunk, a betegeinket. Eléd hozzuk azokat, akik műtétre várnak, akik kórházban vannak, akik gyógyulófélben vannak, vagy esetleg éppen az utolsó napjaikat, időszakukat élik. Kérünk, Urunk, hogy hitáltal állj ott mellettük és erősítsd őket. Köszönjük, hogy tőled van a gyógyulás, neked lehet azért is hálát adni. Kérünk, Urunk, hogy minél többüknek az életében hadd láthassuk ezt a gyógyulást. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Amen.